MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szeptember 2. és 4. között tartotta őszi rendesülését. Ezúttal a Mária Pócsi Nemzeti Kegyhelyen találkoztak a püspökök. Közösen mutattak be Szent Misét a kegytemplomban. Az ülésen részt vett Michael Wallace Benek érsek magyarországi apostoli nuncius is. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia új elnököt választott Székely János szombathelyi megyés püspök személyében. Az elnök helyettesi feladatkört Udvardi György veszprémi érsek tölti be. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjait előreláthatólag 2026. novemberében ad limina látogatás keretében fogadja majd Rómában 14. Leó pápa. A püspöki konferencia támogatja Martincevics Pál vértanú egykori gyékényesi plébános boldoggeavatási ügyének elindítását, aki 1945. április 1-én gyékényesen halt vértanú halált a hitéért. A konferencia tagjai országos cigánypasztorációs referensnek kérték fel Molnár Gál Béla állandó diákónust, egyben megköszönték elődjének áldozatos munkáját. Az otthonstart iránti érdeklődés minden várakozást felülmúlt. A fiatalok megértették, hogy itt a vissza nem térő lehetőség a saját otthonra. Írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében, amelyben több aktuális kérdést is érint, és utalt arra is, hogy még 3 nap van a vasárnap tartandó Kötcsei találkozóig. A miniszterelnök az otthonstart programmal összefüggésben úgy fogalmazott: most vagy soha, a bankok egymás sarkát tapossák, az albérleti díjak csökkennek, az ellendrukkerek elhallgattak. Megígértük, velünk még azok is jól járnak, akik nem ránk szavaznak. Betartottuk, jelentette ki Orbán Viktor. Kitért arra is, hogy az adókat csökkenteni kell és nem emelni. Emlékeztetett, hogy láthatáron a következő lépés. Októbertől a 3 gyermekes édesanyák élethosszig nem fizetnek jövedelemadót. Először a világon, Magyarországon. Ez a jövő, ezt is meg tudjuk csinálni, hangsúlyozta a miniszterelnök. 3 hét alatt több tucat 27 000 új lakás építésére irányuló fejlesztés érkezett be az Otthonstart program irodába. Ezek vidéki városokban, Budapesten, az agglomerációban megvalósítandó építkezések lesznek, mondta a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Harcosok órája című online műsorban. Panyi Miklós közölte, a programirodába azokat az ingatlanfejlesztőket várják, akik a program hatására, mert megjöttek a vevők, új fejlesztésekbe kezdenek. A legutóbbi kihívások közepette is biztonságban van a hazai fogyasztók energiaellátása. A támadások ellenére megvédtük a rezsicsökkentést, és előrehaladást értünk el az energiaszuverenitás terén, mondta az energiaügyi miniszter Tatabányán a 75. bányásznapon. Lantos Csaba kiemelte, 2021 óta töretlenül nő a belföldön előállított energia mennyisége. Magyarország kőolaj kitermelése tavaly 20 év után először múlta felül az 1 millió tonnát, és 2025 ebből a szempontból az évszázad legerősebb éve lehet. A miniszter elmondta, földgázból 2024-ben mintegy 1,9 milliárd köbmétert nyertek ki a hazai mezőkből. Ez a mennyiség a teljes felhasználás több mint 1/5-ét jelenti, illetve a lakossági igények közel 2/3-ának feleltethető meg. A rezsicsökkentésnek köszönhetően továbbra is egész Európában, Magyarországon a legolcsóbb a háztartási gáz és az áram. Messze nálunk a legkisebbek a rezsiszámlák, közölte a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos a közösségi oldalán. Németh Szilárd bejegyzésében a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal augusztusi nemzetközi árösszehasonlító grafikonját megosztva emlékeztetett. Magyar Péter már nyilvánosan is bejelentette, hogy kormányra kerülése esetén végrehajtja Brüsszel követelését, a von der Leyen-Zelenszkij tervet, ez pedig teljesen megtiltaná az orosz energiahordozók, a földgáz, kőolaj és a dúsított urán EU-ba, így Magyarországra való behozatalát. A fideszes politikus rámutatott, az orosz import nélkül a magyar családok energiaszámlája 3-4 nagyobb lenne, a benzin és a gázolaj pedig közel duplájára drágulna. Végül az időjárásról. A gomoly felhők feloszlanak, és nagyrészt derült vagy fátyol felhős lesz az ég. Csapadék nem lesz, a szél gyenge marad. Hajnalra 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 35 fok között várható. Délkeleten lesz a melegebb. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. A pápa fogadta Ihák Herzog izraeli elnököt. Sürgős tűzszünetet és a humanitárius segélyek beengedését kérte. A pápa imádkozik az afganisztáni földrengés áldozataiért. 14. Leó levele Szépe Bíborosnak. Ukrajna őrizze meg a remény lángját minden nap. Leó pápa, a szeretett szolgálatban törekedjetek a fele barát átfogó jólétére. Lemondások. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 23. vasárnapra. A pápa fogadta Ihák Herzog izraeli elnököt. Sürgős tűzszünetet és a humanitárius segélyek beengedését kérte. Az izraeli elnöknek tartott pápai audiencián áttekintették a közel-keleti helyzetet, különös tekintettel a gázai övezet tragédiájára. A Szentszék részéről szorgalmazták valamennyi túsz szabadon bocsátását, illetve ismételten leszögezték, hogy csak a kétállami megoldás vethet véget a háborúnak. Stabil jövőt kell teremteni a térségben, melyet régóta számos konfliktus sújt. Ezt a célt különösen a Gázában élők tragikus helyzetét látva úgy lehet elérni, hogy azonnal újra kezdik a tárgyalásokat az érdekelt felek, bátor döntésekre készen, valamint élvezve a nemzetközi közösség támogatását. Valamennyi túszt szabadon kell engedni, sürgősen állandó tűzszünetet hirdetni, elősegíteni a humanitárius segélyek biztos bejutását a legsúlyosabb helyzetben lévő zónákba. Emellett pedig maradéktalanul tiszteletben kell tartani a humanitárius jogot, mint ahogy a két nép jogos törekvéseit is. Ezek voltak a fő pontok a csütörtök délelőtti audiencián, amelyen 14. Leó pápa fogadta Ihák Herzog izraeli elnököt. A politikus ezt követően egyeztetett az államtitkárságon Pietro Parolin bíborossal és Paul Richard gelegerésekkel. A találkozókról kiadott szentszéki közlemény szerint megvizsgálták a közel-kelet politikai és társadalmi helyzetét. arra vonatkozóan, hogy miként lehet jövőt biztosítani a palesztin nép számára, valamint békét és stabilitást teremteni a térségben, Szentszéki részről ismét leszögezték. Az egyetlen kiút a jelenlegi háborúból a kétállami megoldás.
A pápa imádkozik az afganisztáni földrengés áldozataiért. Üzenetében Leo pápa imádkozik minden áldozatért, sérültért és eltűntért, és szolidaritását fejezi ki azoknak, akik elvesztették szeretteiket, miközben isteni áldást kér az egész afgán népre. Augusztus 31-én késő este 6-os erősségű földrengés rázta meg Afganisztán keleti részét. Legalább 800 embert halottnak nyilvánítottak, és több ezer ember megsérült. A hír hallatán 14. Leo pápa táviratot küldött mindenkinek, akit érintett a pusztító természeti katasztrófa. A Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetben a pápa nagy szomorúságát fejezi ki a jelentős emberveszteség miatt. Leo pápa imádkozik minden elhunytért, a sérültekért és az eltűnt személyekért. Mindenkit, akit e katasztrófa sújtott, a mindenható gondviselésére bízott, és kifejezte szívből jövő szolidaritását, különösen azoknak, akik szeretteik elvesztését gyászolják, valamint a mentési és helyreállítási erőfeszítésekben résztvevő mentőalakulatoknak és polgári hatóságoknak. A táviratban a pápa a vigasz és az erő isteni áldását kérte az egész afgán népre ebben a nemzet számára nehéz időszakban. Vasárnap késő este egy 6-os erősségű földrengés rázta meg Afganisztán keleti részét, amely legalább 812 ember halálát és több mint 2800 sebesültet okozott, közölték hétfőn a hatóságok. A földrengés helyi idő szerint 23 óra 47 perckor történt, epicentruma geológiai adatok szerint Nangarhar tartomány fővárosában, Jalalabadtól 27 kilométerre északkeletre 8 kilométeres mélységben volt. A tisztviselők szerint sok lakos a romok alatt rekedt, és helikoptereket vetettek be, hogy elérjék a közúton megközelíthetetlen távoli régiókat. Nangarhar tartományban a hatóságok 12 halálesetet és 255 sérültet erősítettek meg. Lagman tartomány 58, míg Nuristan tartomány 4 sérültet jelentett. Ezek előzetes adatok, és várhatóan emelkedni fognak a további felmérések során, mondta egy kormánytisztviselő. A nehéz terep megnehezíti a mentési erőfeszítéseket, de sürgősségi mentőalakulatokat küldtek az érintett területekre a segélyszállítmányok és a keresési műveletek felgyorsítása érdekében. Az UNICEF, az ENSZ gyermekvédelmi ügynökségének helyi csoportjai együttműködnek az afgán hatóságokkal a károk felmérése és a humanitárius segítségnyújtás koordinálása érdekében.
Leo pápa, a szeretett szolgálatban törekedjetek a fele barát átfogó jólétére. Hétfőn fogadta a fennállásának közel 70. évfordulóját ünneplő Szent Ferenc műve a szegényekért milánói közösség tagjait a pápa. Hozzájuk intézett beszédében a Ferences ihletésű alapítvány statútumának 3 pontját emelte ki: ellátni, befogadni, előmozdítani. Fontos, hogy a segítség önzetlenül a másik ember átfogó javát keresse, és ezáltal leküzdjük a mai kor nagy veszélyét, az önző bezárkózást. 14. Leó pápa örömmel találkozott a szegényeket segítő Ferences intézmény tagjaival, amely már közel 70 éve foglalkozik a szükséget szenvedő személyek ellátásával és felkarulásával. Ezáltal a keresztény azon belül is a Ferences hagyományt követve a személy teljes emberi előmozdításán fáradozik az egyház tanításának megfelelően. Felidézve a kezdeteket, a Szentatya elmondta, hogy mindez egy alázatos, kapus testvér, tiszteletre méltó Fra Cecilio Maria Cortinovis jó szívűségéből született, aki fogékony volt a milánói kapucinus kolostor ajtaján kopogtató szegények szükségleteire. A gondviselés mellé adta a szintén nagylelkű orvost, Emilio Grignani doktort, és ezzel kezdetét vette a Szent Ferenc műve a szegényekért. Az a csodálatos kaland, amelynek most ők tanúi és főszereplői. Ma tehát a szeretett szolgálat egy olyan történetére emlékezünk, amely egy ember hitéből született, és életet adott a béke és az igazságosság nagy közösségének. Ez nem jótevők és felkaroltak története, hanem olyan testvéreké, akik felismerik egymást, és bennük Isten jelenlétét, kölcsönösen támogatva egymást az életszentség útján. Krisztus testét ünnepeljük, melyet sebek borítottak, de ugyanakkor folyamatosan gyógyul, melynek tagjai egymást segítik a szeretetben. Leó pápa ezután három fő gondolatot emelt ki a segítőintézmény alapszabályából, mely munkájuk dimenzióit jellemzi. Ellátni, befogadni és előmozdítani. Az, hogy valakit ellátunk, azt jelenti, hogy felismerjük, mire van szüksége a másiknak. Nagyon sok és szerteágazó szolgálatban fejezték ki ezt a szegények javára az elmúlt években. Az étkeztetéstől a ruházatig, a zuhanyzóktól az orvosi rendelőkig, a pszichológiai támogatástól a munkajogi tanácsokig, évi több mint 30 ezer ember javára. Az ellátás mellett fontos a befogadás, mutatott rá a pápa, ami azt jelenti, hogy helyet adok a másiknak a szívemben, az életemben. Időt, odafigyelést, támogatást, imát nyújtva neki. Amikor a másik szemébe nézünk, megfogjuk a kezét, lehajolunk hozzá, ez a magatartás oly kedves volt Ferenc pápának, akkor könnyebben felül emelkedünk az én magányosságán, és a mi világos közössége felé mozdulunk el. Milyen nagy szükség van ma erre az érzékenységre társadalmunkban, ahol gyakran oly drámai az elszigetelődés, állapította meg Leó pápa. A harmadik szempont, amit a Szent Ferenc műve a szegényekért statútumából kiemelt a pápa, az előmozdítás. Itt jön képbe az ajándék önzetlensége, a személyi méltóság tisztelete, amelyből kiindulva pusztán azért veszünk gondjainkba valakit, hogy az ő javára tegyünk, hogy kiteljesedhessen és folytassa útját, anélkül, hogy bármit várnánk cserébe, vagy feltételeket szabnánk. Épp úgy, ahogy Isten cselekszik valamennyiünkkel, megmutatva az utat, felajánlva hozzá minden segítséget, de aztán szabadnak hagyva minket. Ezt a feladatot bízza rájuk az egyház az egész társadalom javára. Ha úgy éljük meg a szeretett szolgálatot, hogy a fele barát átfogó javára figyelünk, az óriási lehetőséget ad az egész emberiség erkölcsi, kulturális és gazdasági fejlődéséhez, idézett 14. Leó Szent II. János Pál pápa Centesimus Annus kezdetű enciklikájából. Végül köszönetet mondott a szegényeket segítő ferences intézmény tevékenységéért és tanúságtételéért, majd imáiról biztosította, és szívből megáldotta őket.
14. Leó pápa levele Szépe Bíborosnak. Ukrajna őrizze meg a remény lángját minden nap. 14. Leó pápa a Crescenzio Szépe Bíborosnak írt levelében imákat kér a békéért, a háború sújtotta Ukrajnában. Szépe Bíboros szeptember 6-án Lvivben képviseli majd a Szentatyát, a Halicsi Metropolita szék létrejöttének 650. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeken. A latinul írt üzenet látszólag formális korlátai között is 14. Leó pápa kifejezi szívből jövő szolidaritását a háború sújtotta Ukrajnával. Crescenzio Szépe Bíborost különleges küldöttének nevezte ki a Halicsi Metropolita szék megalapításának 650. évfordulója alkalmából, Lvivben szeptember 6-án megrendezésre kerülő szertartásokra. A pápa a levelében kifejezte kívánságát, hogy Nápoly nyugalmazott érseke közvetítse szeretetét és közelségét minden keresztény hívőnek és minden jó akaratú embernek, aki részt vesz az eseményen. A történelmi Halicsi Metropolita szék, amely végül a latin rítusúak lvivi érseksége lett, a katolikus egyház latin rítusának része. Ebben a rendkívül nehéz pillanatban, amelyet Ukrajna átél, Leó pápa arra buzdítja a híveket, hogy még nagyobb gonddal őrizzék a szeretet parancsát, mind a családon belül, mind a közéletben, és táplálják az élő keresztény reményt a mindennapi életben, miközben buzgón kérik Istentől a béke ajándékát.
Lemondások. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 23. vasárnapra.
Nyilvános működésének idején Jézus tanítványokat gyűjtött maga köré, akiknek átadta tanítását az Isten országáról, és akiket arra nevelt, hogy hozzá hasonlóan éljenek. Az évközi 23. vasárnap evangéliuma a tanítványi élet jellemzőire világít rá. Jézus három negatívan hangzó kijelentést tesz. Az első így hangzik. Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivérét és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet az én tanítványom. A második kijelentés. Aki nem hordozza keresztjét, és nem így követ, nem lehet az én tanítványom. A harmadik kijelentés pedig így szól. Aki közületek nem mond le mindarról, amilyen van, nem lehet az én tanítványom. A három tagadó formájú mondatot fogalmazzuk meg most pozitív állításként, és így hasznos tanácsokat kapunk a tanítványság lényegéről. Ebben az értelemben az első mondat így hangzik. Aki apjánál, anyjánál, feleségénél, gyermekeinél és testvéreinél is jobban szereti Krisztust, az lehet az ő tanítványa. A Krisztus iránti szeretetemnek felül kell múlnia azt a szeretetet, amely szüleimhez, barátaimhoz és általában az emberekhez köt engem. Egy fatimai zarándokútról hazatért pap mondta a következőket. Nem azért mentem el Fatimába, mert beteg voltam és gyógyulásra lett volna szükségem. Nem is azért, mert válságba került papi hivatásom és megerősítésre lett volna szükségem. Nem azért indultam el az útra, mert számtalan nehézség és baj ért az életben, s emiatt vigasztalást kerestem volna fájdalmaimra. Nem mentem különleges kérésekkel, mert boldog volt az életem, és sok ember szeretetétől körülvéve éltem. E búcsújáróhely mégis megajándékozott azzal az élménnyel, hogy Isten mindenkinél jobban szeret engem. Sok ember szeret és tisztel azért, mert pap vagyok, és sokan értékelik, becsülik papi szolgálatomat, de Jézus mindenkinél jobban szeret. S ezért a legnagyobb szeretetért csak úgy tudom kifejezni hálámat, hogy őt szeretem a legjobban. Isten szeretni a legjobban. Ez mindenre a megoldás. Ez nem csupán a papokra vagy a szerzetesekre vonatkozik, hanem mindenkire. Isten szeretete irántunk nagyobb, bármely emberi szeretetnél. Szeressem a szüleimet, házastársamat, a gyerekeimet, a barátaimat, de mindenki előtt jobban szeressem őt, az Istent. Ha Isten szeretem, akkor fogok helyesen szeretni, és kellőképpen mindazokat, akik környezetemben élnek. A második kijelentés így hangzik. Aki keresztjét felvéve követi Jézust, az lehet az ő tanítványa. Senki sem kerülheti ki az élet nehézségeit és azokat az érthetetlen kereszteket, amelyek vállára kerültek. Viszont ezeket elfogadva egyesíthetem Jézus szenvedésével, aki a kereszthordozásban is előttem megy, elfogadja és felanyálja valami nagyobb célért, hogy az ember ezek által is ezeken keresztül Istenhez közelebb jusson. Ő hozzá hasonlóvá váljon, és így alakuljon, épüljön benne a krisztusi képmás. Krisztus szeretete ezért legyen az alap, s akkor értelmet nyer minden kereszt és minden szenvedés. Felvenni keresztemet egybe kapcsolódik a lemondással, a harmadik állítással, amely így szól. Aki lemond mindenről, amilyen van, az lehet Jézus tanítványa. Ha jól akarom érteni a lemondást, akkor a szabadon és önként tett elengedésre gondolok. Elengedni saját elképzeléseimet, terveimet, vágyaimat, hogy szabadon Isten rendelkezésére bocsássam magam. Nem arról van szó tehát, hogy mindent eladok. Arról sem, hogy feladom az álmaimat, nem. Hanem arról, hogy tényleg elengedem és feladom, felfelé küldöm, hogy így teljesebb életet élhessek. Nem teszem magam ezektől függővé, és így tud növekedni bennem a krisztusi kép, a teljesség. Így érthetővé és értelmessé válik a három állítás, amelyek, ha negatívan is hangzanak elsőre, mégis felfelé emelnek, Krisztus felé, aki magához hasonlóvá alakít. Így válhatok krisztusi értelemben bölcsemberré. Nagyon sok az okos ember, de kevés a bölcs. A tudás önmagában érték, de csak akkor válik igazi értékké, ha bölcsességgel párosul. A bölcsességben benne van a megfontoltság is. Vajon elég lesz az anyag a toronyépítéshez? Vajon elég az én 10 000 katonám az ellenség 20 000-ével szemben? S mindehhez nem elég csak utánozni Krisztust. Hiszen attól, hogy egy majom belefúj egy szakszofonba, még nem válik muzsikussá. Senki sem tudja Krisztust imitálni az ő viselkedésének külsőségeit utánozva. Ehhez Krisztushoz hasonlóvá kell válnia. A tanítványnak ugyanaz a sorsa és dicsősége, mint mesterének. Ha Jézus tanítványaként a kereszthordozásban vállalom az ő sorsát, részesedhetek a feltámadás dicsőségében is.
Lemondások. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 23. vasárnapra. Kedves hallgatóink, itt a Vatikáni Rádió. Csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Nagy Krisztián atya beszélget fiatalokkal a környezetvédelem fontosságáról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Mai alkalommal is, mint mindig, mi atyánk imádságával kezdjük együttlétünket. Mi, akik gyermekek vagyunk, Istennek a gyermekei, mi megszólíthatjuk az atyát, azt az atyát, akitől mi életet és feladatot kaptunk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Legutóbbi alkalommal beszéltünk az unalomról és a műanyagról. Ma ismét egy időszerű és egy modern témával foglalkoznánk, méghozzá a környezetvédelemmel. Ti fiatalok, amikor meghalljátok ezt a szót, hogy környezetvédelem, miután először eszetekbe?
Szelektív hulladékgyűjtés.
Aztán mi még?
Hát az erdők és a vizek védelme.
Igen.
Az állatok védelme.
Az állatok védelme. Ha azt a szót halljuk, hogy környezetszennyezés?
Hát akkor a gyárak.
A kocsi.
A napokban kaptam egy ismeretterjesztő SMS-t, amiben közölték ilyen hírekként: soha nem látott mértékben olvad az északi sarknak a jégrétege, és ez komoly globális problémát okoz az egész világon. Nem új keletű dolog ez, én Már jó régen voltam gimnazista, annyi idős, mint ti, és én egy ilyen emelt szintű biológia fakultációs osztályba jártam, ahol kifejezetten az osztálynak a specialitása az az ökológia volt, ugye a környezettel, az ojkosszal, a házzal, a hazával, ugye a földünkkel, mint hazánkkal való foglalkozás, és hát már ott sokat tanultam és hallottam erről a témáról, hogy milyen veszélyben van a föld. Azóta lassan 15 év telt el, mióta én leérettségiztem, és még mindig ugyanazokról a problémákról hallok, még mindig ugyanaz a helyzet. Hát nézzük is meg egy kicsit, hogy mi a helyzet ma itt a világon. Említettétek, hogy a világ védelemre szorul, mert baj van. A bajnak a lényege környezetszennyezés. Sok riogatást hallottunk, és feltetnénk azt a kérdést is, hogy igen, ezt az embernek meg kell tennie, védeni kell, óvnia kell a környezetet, de nekünk, keresztényeknek tulajdonképpen mi közünk van hozzá. Mert az rendben van, hogy imádkozunk, meg hirdetjük az evangéliumot, meg próbáljuk Jézust megismerni, de mi köze van a mi keresztény életünkhöz a környezetvédelemnek?
Hát szerintem ugyanolyan szinten, mint a többi embernek, tehát nekünk ugyanúgy kötelességünk.
Hát igen, egyrészt, mint az emberiség tagja, így evidens, ugye, hogy van közünk hozzá, tehát védenünk kell a környezetet, oda kell figyelnünk a riasztó jelekre. De a kereszténységünknek a megélésében, magában ebben a dologban, hogy mi templomba járó, imádkozó, hittanórákon résztvevő fiatalok vagyunk.
Hát szerint esetleg olyan szempontból, hogy ugye a Jóisten teremtette, illetve a Jóistentől kaptuk, úgy mint a környezetet vagy a természetet, és akkor, hogy arra vigyáznunk kell.
Amikor megteremtett bennünket a Jóisten, akkor ugye adott nekünk emberi életet, és adott egy életteret, ahol nekünk élnünk kell. A Teremtés könyvében rögtön az első fejezetben olvashatjuk.
Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet, és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai, és minden állat fölött, amely a földön mozog. Azután ezt mondta Isten. Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem, és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen.
Ja, tehát Isten felelősséggel ruházott fel bennünket, amikor ránk bízta azt a világot, amit ő teremtett. Persze az övé minden döntés. Ugye tulajdonképpen a kereszténység, sőt nem csak a kereszténység, hanem ugye az egész vallásos világ, vallásos emberek igazából sokat nem foglalkoznak, meg nem kellene, hogy foglalkozzanak a világgal, mert csak annyi a feladatunk, annyi lenne elvileg a feladatunk, hogy éljünk benne, hiszen Isten adta, Isten gondoskodik róla. Ugye ez a klasszikus teológiának is a tanítás, hogy Isten egy gondviselő Isten. Igazából nekünk nem kéne pánikba esni, de ugyanakkor, ugye itt van ez a felelősség, hogy hát, ha nem is esünk pánikba, azért nem is kéne szennyeznünk ezt a környezetet, ugye? Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy tehát vigyázzunk rá. Na de azért nem ennyire egyszerű a képlet. Tehát Isten ránk bízta ezt a világot, azzal, hogy ő itt van persze teremtőrejével és gondviselő kegyelmével, de nekünk adta oda ezt a világot, hogy mi gondoskodjunk róla, legyünk ennek hű sáfárai, akik gondoskodnak, kereskednek ezzel a világgal, gazdálkodnak vele, ugye, mert ez egy fontos dolog. Persze nem arra kaptuk, hogy kizsákmányoljuk. Már most műtrágyázni kell a földeket, ugye, mert mindenféle ész nélkül, ugye, mindenféle növényeket termelünk, túltermelünk, több növény termelünk, és nagyobb tömegben termeljük a növényeket, mint amit a föld elbír tartani. Akkor ugyanígy az ásványi kincseit is, amik a föld rejt, a meg nem újuló energiaforrásokat is olyan mértékben bányásszuk ki, olyan mértékben használjuk fel, hogy ezt már a világ nem képes újra termelni, hát Isten meg nem fog ilyen csodálatos módon belenyúlni a világ történetébe, meg körforgásába, hogy ezt meggyorsítsa csak a mi kedvünkért, hiszen ránk bízta. Úgyhogy nekünk nem kéne ezt a kizsákmányoló életet élni, de hát sajnos ezt éljük. És nekünk keresztényeknek, ugye mi elsősorban a feladatunk, hogy a teremtésre vigyázzunk, mert ezt kitől kaptuk?
Istentől.
Istentől kaptuk. És feladatul kaptuk. Volt idő, amikor az ember harmonikusan együtt tudott élni a természettel. Éltek itt emberek a földön, és igazából ették azt, amit ez a föld adott, és cselekedték azt, ami tőlük telt. Igazából sok minden nem tudtak ártani ennek a világnak. Emlékezzünk vissza a történelmi tanulmányainkra, ugye, hogy az ősember, milyen idilli állapotok voltak akkor, persze nagyon nehéz volt az élet. Ugye hát ő aztán abszolút nem avatkozott bele károsan, nem tudott beleavatkozni károsan a világ folyamába, hiszen amit a természet adott, azt felhasználta, és igazából annyira nem volt sok ember se a világon, az is igaz, de nem is tudott olyan rohamosan fejlődni az emberi közösség se, hiszen eléggé elmaradott volt, tehát nem minden gyermek élte meg a felnőtt kort, de harmonikus viszonyban éltek az emberek a világgal. Aztán történt az emberiségbe a fejlődés, amire azt mondjuk, hogy hát Isten adta nekünk az eszet, hát miért ne fejlődnénk? Ugye? És ebből kifolyólag aztán eljutunk egészen a mai korig, amikor már olyan mértékben felgyorsult a fejlődés, hogy annyira jó létben élnek az emberek, hogy most már nem néhány millióan vagyunk ezen a világon, hanem most már elérjük lassan a 7 milliárdot, sőt már lehet, hogy túl is haladjuk a 7 milliárd főt. Ugye ezt el kell látni élelemmel, el kell látni energiával ezt a sok embert, igényeket ki kell elégíteni. De a technika is annyira fejlődött, hogy annyira rátámaszkodik erre a világra, hogy egyszerűen már nem tudna megmaradni anélkül, hogyha nem épülne rá itt a világnak az ajándékaira, ugye az ásványi kincsekre, a technikára. Ez mind együtt jár a környezetszennyezéssel, mind együtt jár a világnak a tönkretételével. Mondhatnánk azt, hogy lehet, hogy nem is kéne pánikolni. Igazából azt látom, hogy az államok, a világon lévő országok nem nagyon esnek kétségbe, nem nagyon hatódnak meg ezektől a negatív jelektől, hogy most olvad az északi sark. Hogy ózoljuk, vagy globális felmelegedés van. Ezeket a fogalmakat hallottuk, ugye?
Igen.
Én úgy tudom, hogy vannak olyan fejlett országok, akik például nem írták alá azt az egyezményt, amely rendelkezik arról, hogy visszafogják a szén-dioxid termelését, amely ugye egy üvegház gáz, ami ugye egy ilyen burkot képez a föld körül, és amiről visszaverődnek a napnak a sugarai, és olyan, mint a üvegházban lennénk, ugye olyan felmelegedést okoz itt a földön. Tehát nem fejlődő országok, hanem fejlett országok, sőt, az egyik nagy hatalom, sőt, a legnagyobb nagy hatalom például nem írta alá ezt a szén-dioxid kibocsátását csökkentő egyezményt. Úgy látom, hogy a világ nem nagyon foglalkozik vele. Demokratikus országokban különlegesen is, ugye mi határozza meg azt, hogy egy állam jóléti állam legyen? Tudom, hogy ezek olyan nagy kérdések, de hát ugye Marcsi, te már 12-es vagy filozófiát is tanultál, társadalomismeretet is, talán erre tudsz válaszolni, hogy
a pénz.
A pénz, meg a?
A gazdaság.
A gazdaság. Minél nagyobb a gazdasági növekedés, annál jobb nekünk itt élni. És ugye azok a kormányok, akik a legnagyobb gazdasági növekedési mutatókat tudják felmutatni, azokra fognak szavazni az emberek. Ugye, tehát mindenkinek lassan érdeke ez, hogy itt hatalmas nagy GDP-nk legyen. Csak az a kérdés, hogy nem tesszük-e tönkre a jövőnket azzal, hogy a mai kornak élünk. Thank you. De mi mindig nem válaszoltunk arra a kérdésre, hogy akkor mi közünk van nekünk, mint keresztényeknek ez a dolog. Mert mint embereknek persze közünk van. Az államnak és a gazdaságnak nem fontos, hiszen neki nem kell, hogy kiterjedjen a figyelme másra, akkor nekünk embereknek, és különösen ezért a világért tevékenyen felelős keresztény embereknek a felelősségünk, hogy megtegyünk mindent azért, hogy ebben a világban megvalósuljon az a fajta jólét, amely odafigyel a jövőre is. Még egyszer felteszem a kérdést, kell nekünk figyelni a jövőre?
Kell.
Miért kell? Kicsit hagyj provokáljalak titeket. Miért kell figyelni a jövőre, hogyha Jézus, amikor itt járt, azt mondta, hogy el fog jönni újba, meg ennek a világnak úgyis vége van. Kell nekünk figyelni akkor a jövőre tulajdonképpen?
Kell.
Mert nem tudjuk sem a napot, sem az órát. És addig, míg itt élünk ezen a földön, addig felelősséggel, erkölcsi felelősséggel tartozunk azokért a dolgokért, amiket ránk bíztak. Ugyanúgy a saját személyiségünkért, ugyanúgy én felelősséggel tartozok. Érted, Lacika, Marcsi, Jócika, meg mindenki felé. Tehát, és a világért is felelősséggel tartozok. Muszáj nekünk a világ ügyeivel is foglalkozni, bár sokszor azt mondják, hogy ugye a világ az a rossz. Itt a világ gyilkosságra érti a Szentírás, mikor a világot, tehát a bűre, a sátáni kísértésre irányul, amikor a világról beszél, de tud a Szentírás konkrétan is beszélni a világról, ugye például itt a teremtéskor. Itt nem rossz értelemben beszél, mert mit mond a Szentírás? Isten mindent jónak talált, amit alkotott. Ki mondta róla az, hogy jó? Ugyanúgy érvényes rá az, hogy jó, mint ahogy ki mondta az, hogy legyen és lett. Jóisten kimond rá, hogy jó, akkor az jó. Egyedül mi vagyunk a rosszak, emberek, mi tudjuk elrontani a dolgokat, és tudunk helytelenül viszonyulni dolgokhoz. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a világ rossz, akkor tulajdonképpen a mi viszonyulásunkról beszélünk, nem pedig a valóságos világról. Mert a világ az jó. Tehát nekünk kell megváltoztatni magunkat, nekünk kell változtatni az életünkön, és akkor fog változni ez a világ is, és nem a pusztulás felé fog rohanni, hanem inkább a boldog átalakulás felé. Nem a semmi behullás felé, nem a szétzúzás felé, hanem a felé, hogy Jézus majd eljön az idők végén, és persze elmúlik ez a régi föld, és jön az új föld, de valahol ezt a régi földet felkészítjük arra, hogy ide elérkezhessen az új föld. Jóvá akarjuk tenni ezt a földet. A hiba ott indult el, akkor kezdődött el, mikor az ember elkezdte mitosztalanítani ezt a világot. Ez azt jelenti, hogy kivonta az Istent a világból, elkülönítette teljesen, hogy Isten és a világ teljesen más. Ez persze felszabadította az emberi tudatot arra, hogy vizsgálja a világot, használja a tudományokat, de ugye ebből kivette az Istent. Felismerte ennek a világnak a törvényszerűségeit, de nem kezdte el nézni, hogy van Isten, aki adta ezt a törvényt. Elkezdte tárgyként tekinteni ezt a világot, nem pedig ajándékként, amelyben nekünk élni kell, és amit az életünkkel formálni kell. És ez vezetett el oda, hogy kizsákmányoljuk most ezt a világot. Nincs benne Isten ebbe a világba. De nekünk keresztényeknek ez megvan, ez a lehetőségünk, hogy keressük benne Istent, és megtaláljuk Istent. Szent Pál mondja a római levélben, az egész teremtett világ és a természet, így mondja, sóvárogva várja Isten fiainak a megnyilvánulását. Hát értelmezzük egy kicsit ezt a mondatot. Ugye éppen ebben mondja meg a Szentírás, ami egyébként látszólag hallgat a környezetvédelemről, tehát itt nem beszél se, hogy óvni kell és védnünk kell a környezetet, de itt ilyen rejtetten, burkoltan azért utal rá. Hogyha mi igazából keressük Istent, igazából együtt élünk Istennel ezen a világon, akkor tulajdonképpen jót teszünk ennek a világon, és visszautalok megint arra, amit a világ végével kapcsolatban mondtam. Ennek a világnak nem a mi kezünk által kell elpusztulnia. Ennek a világnak nem természetszerűsége, hogy a nyomorba és a kiszipolyozásba kerüljön. Ennek a világnak a sorsa az, hogy Isten újjáteremtse. Ezért nem anyagolhatjuk el. És a keresztény ember, aki Istennek a közelségét tapasztalja meg, az ezt a világot is, erről a világról is úgy gondoskodik, mint amely Isten közelében van. Úgyhogy súlyos erkölcsi felelősségünk nekünk keresztényeknek, hogy hogyan viselkedünk. Ha az állam nem kínálja fel nekünk azt a lehetőséget, hogy szelektíven gyűjtsük a szemetet, attól mi még elkezdhetjük magunkat rá nevelni. Ha nem kezdik el tanítani nekünk, vagy ha nem kezdik el mondani nekünk, hogy inkább többen használjunk egy lehetőleg tömegközlekedési eszközt, ne pedig egyesével utazunk az autókon, stb. Egyébként is ugye az emberi közösségnek a megélés az fontos, hogy és akkor ne egyenként használjuk a járműveket. Tehát nagyon sok mindent lehetne mondani, ezt mindenkinek saját magának át kell elmérkedni, hogy mit tehet a világért. Ne pazarolja az energiát. Próbálja meg az alternatív energiákat hasznosítani. Persze biztos most a olajipari társaságok nagyon haragudnának ránk, hogyha most ezt így sokan hallgatnának minket, és most tudnánk mindenkinek a véleményét megváltoztatni. De például megújuló energiaforrásokat keresni. Ezek felelős dolgok, ezeket nekünk kell megvalósítani. Ránk van bízva, helyettünk nem csinálja meg senki. És egy önnevelésre szükségünk van. Egy felelős nevelésre. Ezt a világot ajándékba kaptuk, feladattal kaptuk, és ez a világ várja is, hogy mi, mint Isten gyermekei, akik megnyilvánulnak, úgy gondoskodjunk, úgy foglalkozunk ezzel a világgal. Mit tudunk még konkrétan megtenni ezért a világért? Most mi fiatalok.
Szelektív kukákat kéne
több helyre szétrakni a városban.
Megkeresni ezeket, hogy hol vannak kitéve, és tájékoztatni erről a szomszédokat, az idős néniket, vagy segíteni, hogy ha ezeket messzebb vannak elvinni. Ilyen akciókat lehetne szervezni. Akkor mit lehetne még tenni?
Hát eleve arra figyelni, hogy szerintem több, nem csak az, hogy szelektív hulladékgyűjtés, hanem a városban több kuka legyen. Mert a fiatalok is, és nagyon sokan csak eldobják az utcán a szemetet. Akkor az autók helyett járhatnánk biciklivel, vagy esetleg gyalog, hogy olyan helyre megyünk, tehát mondjuk nem feltétlenül kell a szomszéd utcába átmenni kocsival.
Többet kéne kirándulni, hogy tényleg megismerjük a földet, mert szép és érdemes lenne megismerni. Meg, hogy erősebbek legyünk.
Igen, tehát, hogy egészségesebb életet éljünk, ugye, és jobban érezzük a feladatainkat. Mondjuk sok mindent nem tudunk tenni a nagy gyárak ellen.
Meg figyelhetünk még arra is, hogy hogy fogyasztjuk az energiát, hogy feleslegesen ne használjuk, illetve a vízfogyasztásra is.
Főleg nekünk fiataloknak ez egy nagyon különleges dolgunk. Szüleink már megtanultak spórolni, mert az ő pénzük. Mi nem érezzük ennek a súlyát, hogy mennyibe kerül a fűtés, hogy akkor ne az utcát fűtsük. Segítségünkre vannak a keresztény életünkben, itt a világgal való felelősségünkben az erények. Mi az a négy erény? Hogy szól ez a négy erény, amelyik segít bennünket?
Hát az okosság.
Így van.
Mértékletesség.
Igen.
Erősség és az igazságosság.
Így van, ez a négy. Ugye ezeket hívjuk kardinális, azaz sarkalatos erénynek. Tehát az okosság vagy a bölcsesség ugye az mihez kell? Ez kell ugye, amit Jocika, te mondtál, hogy miért menjünk kirándulni, hogy ja, megismerjük, felismerjük a világot, felismerjük a törvényszerűségét, felismerjük a hibát, felismerjük, hogy mit lehet tenni. Kell az igazságosság. Ugye, ami azt jelenti, hogy mindenkinek meg kell adni, ami jár, és ez vonatkozik a világra is. Mindenkinek és mindennek meg kell adni azt, ami őt megilleti. Aztán ott van az erősség, vagy a bátorság. Biztosítja az, hogy szilárdak legyünk, hogy következetesen kitartsunk az elveink mellett, és következetesen kitartsunk a világ és az önmagunk egészségének a védelme mellett. És a legfontosabb szerintem a mértékletesség, ugye? Minden erre éleződik ki, ugye, hogy ne pazaroljunk, ne szipolyozzuk ki a földet, lehetőleg olyan élelmiszereket vegyünk, vagy vásároljunk magunknak, nem 6 kg csomagoló papír és fél kiló kenyér, hanem megpróbáljuk ezt az arányt módosítani, hogy lehetőleg nulla csomagoló, és inkább a nagyobb tartalom legyen. Tehát nem felejtjük el akkor, kedves fiatalok, használni az okosságunkat, nem felejtünk el igazságosak lenni, egymással szembe sem, és a világgal szembe sem, hogy mindennek és mindenkinek megadjuk, ami jár. Erősek és bátrak akarunk lenni, hogy minden nehézség közepette is, akár a széllel szemben is tegyük a jót, tegyük meg a világért, és akkor mérsékeljük az élvezetek vonzását. Találjuk meg a teremtett javak használatában a helyes egyensúlyt. Ehhez segítsen bennünket a mértékletesség. Az erényes élet, ez a keresztény élet. Így válunk Isten gyermekeivé, annak az Istennek a gyermekeivé, aki adta nekünk az életünket, adta ezt a világot. Ne felejtsük el.
Felelősséggel tartozunk érte.
Köszönöm szépen. Fejezzük be akkor a mai együttlétünket. Azzal az imával, akivel megszólítjuk azt az édesanyját, aki mindig tudott igent mondani Isten akaratára, aki hozzásegítette ezt a világot ahhoz, hogy megjelenhessen itt az ige, Jézus Krisztus, aki által, akiért és akiben meg lett teremtve tulajdonképpen ez a világ. Hát kérjük ég édesanyjának a közbeni járását. Ő is segítsen nekünk, hogy felelősen, keresztény felelősséggel, nem eltolozva a környezeti problémákat, hanem a maga realitásában tudjunk tenni ezért a világért, hogy felkészítsük ne csak magunkat, hanem azt a világot is az örök aratásra. Üdvözlégy Mária!
Kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Elhangzott műsorunkban Nagy Krisztián atya beszélgetett középiskolás diákokkal a környezetvédelemről. Az adást Fucskó Eszter szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra rövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, és megszólal a himnusz a mai nap zárásaként, éjfél után óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Kultúrkör című műsorunk szól, melyben Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal előbb egy alsózsolcai legendás pedagógus házaspárnak emléket állító emléktábla avatásról számolunk be, majd az idén már 5. alkalommal megrendezésre kerülő Rémai Költészeti Fesztiválról beszélgetünk, illetve a 21. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválról. Az adás végén beszámolunk a Harlekin Bábszínház évadnyitó társulati ülésén elhangzottakról. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05-től a Magyar Katolikus Rádió délutáni találkozás című műsorával jelentkezünk. 3:05-kor kezdődik Segíthetünk című műsorunk, melyben dr. Szlivka Annával, a Miskolci Szemmelweis Tagkórház addiktológiai osztályának vezető főorvosával, addiktológussal, pszichiáterrel beszélgetünk a függőségek kialakulásáról, kezelésről, jó és rossz hozzátartozói magatartásformákról, gyógyulási utakról és lehetőségekről, illetve a függőségek sokszínűségéről is. 4:00 zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehéri József, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kúnyaiva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között. 3-2 ellen és 2-3 ellen. szembeszáll az apa fiával és a fiú apjával, az anya lányával és a leány anyjával, az anyós menyével és a menny anyósával. Olvasom a Lukács evangéliumban. Úgy estem hitet törvényébe, mint csupasz kardba. Éle behatolt értelmem közepébe, átjárta ismereteim lámpa sorát. Soha többé nem vándorolhatok már, szemem világát követve, s erőim botjára nehezedve. Elragadtad tőlem a biztos partot, s erőszakot tettél a földdel lábaim alatt. Hajóim a tengerre űznek, hiszen minden horgonyomat felszedted. Gondolataim láncát szétziláltad, úgy csörögnek, mint vadbozót a szakadék szélén. Madárként bolyongok atyám háza körül, lesve, van-e valahol rés, amely bebocsátaná idegen fényedet, de nem találok egyet sem a földön, kivéve a sebet lelkemben. Úgy estem hitet törvényébe, mint csupasz kardba. Könyörülj, Uram, hitem gyengeségén, és segíts, hogy vágyam legutolsó szikrája a hit után ki ne aludjék bennem. Ennél a szikránál több nincs bennem. De te rólad, mondotta a proféta, hogy nem oltod ki a pislákoló szikrát, és nem töröd össze a megroppant nátszálat. Ne engedj a hitetlenségbe hullani, hanem tedd, hogy hitem ennyi legyen, pislogó fény, megroppant nád. Akkor bízhatom benned, hogy kegyesen elnézed hitem gyengeségét, hisz szegény vagyok.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,